Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Ingyenes tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, palotaséták és városépítő társas játék is várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ Petőfi Irodalmi Múzeumban március 15-én. A múzeum program sorozata 10 órától forradalmi tematikájú sétával kezdődik, amelyen a PIM és az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményi darabjait megismerve Petőfi versein, prózáján, levelein keresztül fedezhetik fel a résztvevők a 19. századi Pestet. A PIM kertjében álló Petőfi szobornál 12 órától megemlékezést és koszorúzást tartanak, ahol ünnepi beszédet mond Lövétei Lázár László József Attila díjas költő műfordító. Novokrescenszkov Tamás vándornyomdász betűszedő segítségével 10 és 18 óra között újra életre kell Landerer és Hekenaszt nyomdagépe, amelyen a látogatók akár a 12 pontot is kinyomtathatják. Folyamatosan várja majd az érdeklődőket az interaktív városépítő társas játék, ahol a résztvevők egy forradalmi várost tervezhetnek, belehelyezkedve a forradalmárok bőrébe. A PIM-nek otthont adó Károlyi palota titkos zugaiba vezetnek a 10 és 13 órakor kezdődő palota séták, 11 és 16 óra között pedig egy-egy kulcs szóra épülő tematikus tárlatvezetést tartanak. Az időszaki és az állandó Petőfi kiállítást bejárva szó lesz a magánélet és a nyilvánosság érzékeny viszonyáról, az utazások és külföldi hatások jelentőségéről, titkokról és rejtett történetekről, Petőfi kevésbé ismert oldalairól, valamint a gyűjtés szenvedélyéről is. Délután a múzeum gyűjteménye kerül a középpontba, 16 órától a múzeológusok mutatják be a legizgalmasabb műtárgyakat, amelyek a közelmúltban kerültek a tagintézmények gyűjteményeibe. 18 órától a márciusi ifjak történetét és a forradalom eseményeit eleveníti fel a PIM gyűjteményében található műtárgyakon keresztül. Ez alkalommal nem csak Petőfi és Jókai szerepével, hanem a velük együtt fellépő többi forradalmár alakjával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Többek között szó lesz Irányi Dániel, Degré Alajos és Oroszhelyi Józsa március 15-i szerepéről és utóéletéről. Március 15-én a PIM kiállításai és a programok ingyenesen látogathatók, azonban előzetes online regisztráció szükséges a programokra.
Esemény.
Égerházi Imre festőművész centenáriumi tárlatával és a Cimbali Band zenekar koncertjével készül a Magyar Nemzeti Ünnepre a Liszt Intézet bukaresti központja. A 100 éve született, az Alföld egyik kiemelkedő mestereként számon tartott Égerházi Imre jelentős hatást gyakorolt a magyar művészeti életre, ugyanakkor az erdélyi képző művészeti világban is otthonosan mozgott. Az Alföldtől Hargitáig című emlékkiállítást Petru Lukacsi, a Romániai Képzőművészek Szövetségének elnöke, Égerházi Attila, a művész fia és hagyadékának kezelője, valamint Vizi Katalina, debreceni MODEM igazgatója nyitja majd meg március 12-én az intézet székhelyén. Március 13-án csütörtök este a Cimbali Band Március Idusán című koncertjére várják a közönséget a bukaresti Liszt intézetbe. A zenekar 2008-ban alakult, az est folyamán a kelet-európai életérzés, a hagyományos népzene és a modern zenei stílusok varázslatos keveréke lesz majd hallható. Az estét különleges jazz, latin és balkáni ritmusok is fűszerezik, mindkét rendezvény este 7 órakor kezdődik.
Kiállítás.
Madarász Viktor és lánya Adeline munkásságából nyílik kiállítás, Ecsettel írt történelem címmel a Szegedi Fekete Házban, közölte Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum referense. A tárlat középpontjában a madarász hagyaték áll. A 195 éve született legendás festő Madarász Viktor és lánya festményei mellett különböző használati tárgyakat, dokumentumokat, relikviákat is bemutatnak. Az év végéig látható időszaki kiállítás csaknem 60 a madarász hagyatékból származó műtárgyat vonultat fel, amelyek különleges betekintést engednek Madarász Viktor nem mindennapi életútjába. A tárlat kollekciója a 15. kerületi kulturális örökség háza és helytörténeti gyűjteményből érkezik Szegedre. A kiállított művek között szerepel Madarász Viktor egy különleges festménye, a Petőfi halála is. Az alkotást csupán egy alkalommal mutatták be az 1907-es-8-as téli tárlaton. A festményről sokáig azt hitték, hogy a II. Világháborúban megsemmisült, de később kiderült, hogy Adeline zebegényi nyaralójuk padlására rejtette el az alkotást, így a remek mű megmenekült. Madarász Viktor élete végéig fontosnak tartotta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, ezért szerette volna megfesteni barátját, Kossuth Lajost is. Mivel nem volt fotója a legendás politikusról, levelet írt 1877-ben Kossuthnak, hogy küldjön magáról egy fényképet. Kossuth végül egy dedikált fotót juttatott el a festőnek, ez a fotó is szerepel a tárlaton. A különleges relikvia mellett látható lesz Madarász Viktor 11 évesen készített rajzfüzete, sokat használt festőszekrénye, különböző bútorai és kabátja is. A madarász hagyatékot lánya Adeline őrizte és gondozta, aki maga is festőművész volt. Ő Székely Bertalannál tanult festészetet, majd később női festőiskolát is alapított. Németországban és Párizsban folytatott tanulmányokat, alkotásait a műcsarnokban is kiállították.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Subajuk barlang, avagy a neandervölgyi ősember nyomában. A Bükki Nemzeti Park szívében található barlang megtekintéséért meg kell dolgozni. Ám fontos megjegyezni, a 279 méter magasra vezető erdei út teljesen biztonságos, és megéri bejárni, hogy eljuthassunk az első olyan magyarországi barlangba, ahol neandervölgyi csontmaradványokat találtak. Régészek akkurátus munkájának hála tudjuk, hogy a Heves megyei Cseréffalu közelében megbújó barlangban 71 vagy 61 ezer évvel ezelőtt bizony neandervölgyi ősemberek éltek. Vélhetően a hideg elől menekültek ide, hiszen ebben az időszakban a Föld épp az egyik hidegebb, eljegesedős időszakát élte. A Subajuk barlang, mászós kaland. A Cseréffalu mellől induló túraútvonal 5,9 km, a barlang helyét kis tábla jelzi. Körülbelül 15 perc szuszogós mászás után megérkezünk a fokozottan védettnek nyilvánított mészkő barlanghoz, amely egy 7x7 méteres ovális bejárattal fogadja a kirándulókat. A barlang 50 méter hosszú, és mindenképp érdemes elmenni a másik végéig, ahonnan egészen elképesztő kilátás nyílik a Hór völgyre. Fontos információ, hogy a kürtőfala főleg omladékból van, így a testi épségünk érdekében ne itt váltsunk pókember üzemmódba, arra ott a falmászás, isteni program. És ki az a Suba? Egyelőre nincs konszenzus a választ illetően, de a legvalószínűbb feltevés szerint egy bizonyos Suba Mihály volt a barlang névadója. Nagy betyár volt, az biztos, szó szerint. Ráadásul az is lehet, hogy nem is Mihálynak, hanem Lukácsnak hívták. Érdekesség, hogy 1932 és 1945 között a barlangot átmenetileg Mussolini barlangnak nevezték, később pedig többször is hivatkoztak rá Hórvölgyi barlangként. A túraútvonal közelében Cseréffaluban található a Subajuk Múzeum és Látogatóközpont, ahová érdemes egy rövid kitérőt tenni. Sajnos az eredeti neandervölgyi csontmaradványokat nem lehet megtekinteni, de a pontos másolatokat igen, illetve a tárlat keretében a bükkaljai kőkultúra geológiai alapjaival is megismerkedhetünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Életük során legendássá vált szerzők, akiket a múlt, a jelen és a jövő köt össze, és akiknek műveiben, mint a középkori legendákban felfedezhetjük részint az igaz történetek valóságát, részint pedig a fantázia, az alkotói fikció meseszerű csodáját és gyógyító erejét. Igazán szép mondat ez egy különleges könyv ajánlásához és íróinak bemutatásához. Az Elte legendák egy olyan antológia, amelyben ismert alkotók műveit látjuk, olyanokét, akiknek könyveit, verseit, történeteit mind olvastuk, mégis itt ebben a kötetben tudtak újat mutatni magukból. Az Ötvös Kiadó első szépirodalmi kötete ez, 14 szerző írásából, novellájából, verseiből áll ez a gyűjtemény, amely így együtt sajátos egységet mutat. A könyv szerkesztője Kis Róbert Rihárd, vele beszélgetünk a könyv alapötletéről, és arról, hogy miért érezheti azt az ember olvasás közben, mintha ajándékot bontogatna, ami nem csak az adott pillanatban okoz örömet, de magával is viszi az ember.
Ezt a kötetet az köti össze, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen töltöttek el a múltban, nagyon komoly időszakot a szerzők, és hát az életkoruknál fogva ugyan nem mondhatjuk azt, hogy legendás generáció, akik szerepelnek benne, mert hogy 48 éves a legfiatalabb szerző, a legidősebb pedig 63 éves, de mégis olyan ismert írókról van szó, költőkről van szó, vagy éppenséggel meseírókról, tudományos kutatókról, akiknek az életpályájuk érdekes, érdekli a nagy közönséget, és hát az írásaik is olyanok, hogy azt kell mondanom, hogy azért van egy komoly tábora. Olyan személyekről van szó, akik soha nem szerepeltek volna egy kötetben, hogyha nincsen az az összekötő kapocs, amit úgy hívnak, hogy ELTE. Ez mindenképpen óriási érték, és az is érdekes, hogy ki mit írt ebbe az antológiába.
Fontos arról beszélnünk, hogy hogyan szólt a felkérés. Kérlek, adj egy részt az éppen készülő művedből, kérlek, adj egy emléket, szóval, hogy mi volt a koncepció?
Ami érdekes volt mindenképpen, hogy nem volt olyan szerző, aki nemet mondott volna. Hiszen ez egy olyan klub, aminek azért dicsőség a tagjának lenni. Nekem az volt az elképzelésem, hogy nem kötöm meg a kezüket. Tehát senkinek nem mondtam azt, hogy már pedig neked az egyetemről kell írni. Nem mondtam azt, hogy már pedig neked arról kell írni, hogy milyen volt az ELTE-hez fűződő viszonyod, hiszen akkor az olvasó egy viszonylag steril dolgot kapna, nem mindenki bármiről, amit nagyon szeret, amit közel áll hozzá, ami egy kicsit más, vagy akár azonos, mint amit eddig lehetett az asztalra, arról írhatott. És ettől lesz az egész kötet szerintem nagyon-nagyon jó, hogy van, aki verset írt arról, hogy milyen tanárai voltak neki, és tényleg ez valamilyen csoda, mondjuk Laszkvi János például, aki a kedves tanárairól írt Kenyeres Zoltánnak, Bárdosi Vilmosnak és Ferenczi Lászlónak állít verses emléket, az utóbbinak a szellemi nagyságát így idézve meg például, hogy a tudomány életté változott, ahogy beszéltél róla, úgy tűnt, nincs is nagyobb buli, mint tudósnak lenni. De vannak olyanok, akik pedig azt mondták, hogy eddig mondjuk verseket írtam, most akkor hozok egy novellát, mert nézzük meg, hogy van másik oldalam, eddig senki nem kérte, hogy a másik oldalamat is mutassuk be, és akkor arról írt. De ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy tényleg ez az antológia olyan, hogy ott kell, hogy legyen a könyvespolcán azoknak, akik szeretik az irodalmat.
Az a jó, hogy nem csak Lackfi, hanem Kemény István és Vörös István költők is a régi emlékeket idézték.
Kemény Istvánnal szintén gyakran találkoztunk a büfébe, hát emlékszem, még a Dunaparton volt az épület, ő is ugye Magyarország Babérkoszorúja díjas író lett, költő, a Digitális Irodalmi Akadémiának a tagja, és hát ő is felidézte, ahogy mondod, a boldog egyetemi éveket. Egyébként érdekes, hogy nálunk fejezte be a bölcsészkaron, és a jogi karon kezdte. Én meg egyébként a bölcsészkaron kezdtem, és én az ELTE jogot is elvégeztem utána, ami azért a legkeményebb jogi kar volt akkor, és szerintem most is az, és a bölcsészkar is azért valahogy a kettő is össze tud férni. Tehát Kemény István is olyan, aki folyamatosan mindig ott volt az ELTE bűvöletében, Vörös István pedig ugye író, költő, drámaíró és egyetemi oktató is egyébként, és ő is mondta, hogy hát majd egyre híresebbek lettünk, ugye egyfajta arcpoetikaként is írta a munkáját, amit ebbe a kötetbe tett, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan teljesítmény, egy olyan közös teljesítmény, aminek a szerzők és az olvasók egyaránt örülhetnek. Tehát azért a kötetben van még jó pár híres neves szerző, Berg Judit például, ugye József Attila díjas író, aki azt vallja, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szükségük van a mesére, mert hogy a mesétől teljesebbé válik az életed, és boldogabb a világ. Vagy itt van mondjuk Boldizsár Ildikó, aki szintén József Attila díjas, de ő néprajzkutató is, és ő azt mondja, hogy mindenhol megállja a helyét, például a mese, mert hogy a szenvedésben és a személyiségfejlődésben egyaránt ott van. És hát ott van Bosnyák Viktória, aki szintén ugye gyerekíróként is ismert, de mást is tud, nagyon sok minden mást. Fábián Janka pedig a romantikus és a történelmi szálakat vegyíti, és egy-egy korszak eseményeit úgy tudja bemutatni, hogy az olvasói szinte részese lehet a cselekményeknek. De hát ha már itt belekezdtem ugye a felsorolásban, Karafiát Orsolya például nagyon sokszor szerepelt a médiában, és olyan élményekről ír, amit ugye tapasztalt, és aztán átformál egyfajta metamorfózis az ő munkája. De Kis Judit például, Kis Judit Ágnes, szintén József Attila díjas költő, író, és különböző korú és sorsú nők a tanárregényeinek általában a főhősei. Hát érdekes megnézni, hogy vajon most ebből mi jött át ebben az antológiában.
Azt még nem említetted, hogy mindenkitől kértél egy bemutatkozást, tehát a fejezetek, az adott szerzőhöz tartozó fejezet, az úgy kezdődik, hogy leírja, hogy ő kicsoda, mi van mögötte, milyen út van mögötte, és ezt röviden, tömören teszik, és a Tóth Krisztály például kifejezetten izgalmas, tehát maga is kis műalkotása, ahogyan megírja. És hát ez a Mama Szent Papa című írása is nagyon érdekes korrajz, nem?
Mindenképpen, persze, de hát neki van egy olyan jó mondata, hogy a felnőtt világ nehezen viseli az írókat. És hát azt gondolom, hogy persze ebben van igazság, pedig mindenki író egy picit. Saját dolgainak az írója, más nem, tehát ilyen értelemben azért áttételesen mindannyian azok vagyunk, és hát van, aki ezt jobban, és van, aki kevésbé jól csinálja, de valóban az ő hitvallása, az, amit ő letesz az asztalra, az mindenkinek érdekes, és hát sokan azt mondják, hogy hát ő gyermekkönyvet írt, és onnan ismert, hát ő műfordító egyben, és sok minden más csinál. Tehát az ő életműve ez rendkívül kiterjedt, és szerintem Tóth Kriszta egy, tényleg azt mondtuk a kötetnél, hogy Elte legendák, hát ő már valóban egy legenda szinte.
Micsoda regényeket köszönhetünk.
Így van, olyan regényeket köszönhetünk, hogy élvezett minden sorát olvasni. És hát ugye még bőven van a kötetben olyan név, akikről érdemes beszélgetnünk, hát Radványi Péter például, ugye író, költő, szerkesztő, aki szonetkoszorújának költője, így válaszol az angyalnak, hogy hunyd le szemed, és bent a szívedben nyisd ki csak újra, látni fogod majd azt, amit én is álmodom olykor. Én vagyok az, ki szeret, és én vagyok, lásd a bocsánat. Tehát gyönyörű, gyönyörű tényleg, amiket írt, azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen elolvasni, és hát Rázi Zsuzsiról se feledkezzünk meg, ővele meg a rádióban dolgoztam együtt. Zsuzsival is nemrég találkoztam egyébként pont egy kávézóban, nagyon jót beszélgettünk, hát neki ugye a Teréz anyu volt az, ami a hatalmas áttörést hozta, de a rádiós interjúiban, a rádiós riportjaiban is már kiderült azért, hogy ő nagyon-nagyon otthon van a műfajban, ő mélyre tud ásni, de tud azért lazán is írni, és hát ő valóban a közösségek erejében hisz, és sok minden ebből meg is jelenik a munkájában. De Vasvirág például novellát ír, a novella hősét meglopták, és akkor ő az áruházi tolvajnak üzen, és akkor ez nagyon érdekes, mert ebben is benne van az adott kor is, hogy akkor is már előfordultak ilyenek, meg most is előfordulnak ilyenek, tehát a szerelem, a pénz, minden együtt van Virág munkájában. Őt is régóta ismerem egyébként, hát ő ugye újságíró kolléga szintén, meg hát lényegében nyilván azok vannak a kötetben, akik egy szubjektív szempont alapján kiválasztottak, mert hogy én jóba vagyok, vagy kedvelem őket, és majd lehet csinálni egy kettes kötetet. Nyilván van nagyon sok nagy név, aki még kimaradt a kötetből.
Kis Róbert Richárddal beszélgettünk az Elte legendák című antológiáról, amelyben 14 szerző, ismert írók, költők és kutató szövegét, versét, novelláját találjuk. A könyv az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.